reggelt, jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Ugye Mózes első könyvét tanulmányozzuk hétről hétre, és ebbe fogunk ma is tovább menni, és ha minden igaz, tartjuk a tempónkat, és két részt is át fogunk ma venni. Picit megint ilyen természettudományos is lesz, tehát nem csak ilyen nagyon spirituális dolgokat fogunk megnézni, hanem kicsit megnézzük az özönvizet tudományos szemmel, amennyire egy magyaróárus meg tudja ezt nézni tudományos szemmel, kicsit a bizonyítékait, mi szól mellette, a Biblia hitelessége és sok mindent mást. És aztán lesz a végén azért egy rövid üzenet is, azért megnézzük, hogy Noé története azon kívül, amit eddig vettünk múlt alkalommal, mit mond még nekünk. Ugye nagyjából még azért a sztori elején vagyunk, a Biblia elején vagyunk, ugye a hetedik részt vesszük most, hogy eddig néztük a teremtést, Istent benne, annak a nagyságát, a szépségét, a gazdagságát, aztán benne az embert, aki a teremtés középpontja, de mégis olyan picike, olyan kis törékeny, olyan nagyon Istenre szorul, hogy ennek az egész teremtéstörténetnek ott van ez az üzenete, hogy Isten nagy és hatalmas, és az ember pici és nem erős, az, hogy mondjuk gyenge, és hogy Isten az, akire szüksége van. Aztán láttuk a bűnbeesést, az első családot, gyilkosságot, meg mindent, és aztán múlt alkalommal elkezdtük Noé történetét, és sok mindenről beszéltünk, többek között az, hogy itt 1600 év eltelt a negyedik és az hatodik rész között, most így röviden így mondom. És ami az érdekes, és amit csak most szeretnék kiemelni, mielőtt tovább megyünk a mai részbe, hogy az Ószövetséget vesszük, azt, ahol első ránézésre egy szigorú Istent látunk, nem a kegyelmes és szerető Istent, és pont ezzel a sorozattal az egyik célom, hogy ezt a hiedelmet, ezt így leromboljuk, hogy az Ószövetség Isten az ugyanaz az Isten, aki az Új Szövetségben van, és eddig azt láttuk, hogy a hit és a kegyelem volt az, ami végigvonult, ahogy Istent meg lehetett közelíteni az embernek, ahogy kapcsolódni tudott az ember Istenhez, az Ószövetség lapjain is a hit és a kegyelem által volt lehetséges. És most át fogjuk nézni az özönvizet, a hetedik és a nyolcadik részt az Mózes első részéből, és most arra gondoltam, hogy el fogjuk az egészet olvasni, és Jonatánt kértem meg, hogy legyen kedves, és olvassa fel az ő hanga mélyebb, meg mégiscsak ilyen szakít, mint én. Megvan a Bibliánk? Nagyon jó.
Ezt mondta az Úr Noénak, menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél be, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet hímet és nőstényt, hogy maguk maradjon az egész föld színén. Mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden élőlényt, amelyet teremtettem. Noé azért mindent úgy cselekedett, ahogy az Úr megparancsolta neki. Noé pedig 600 esztendős volt, amikor az özönvíz volt a földön. Bement tehát Noé és fiai, a felesége és fiainak feleségei ővele a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül és a tisztátalan állatok közül, a madarak közül és minden földön csúszómászó állat közül kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény, amint Isten parancsolta Noénak. Heted napra pedig megjött az özönvíz a földre. Noé életének 600. esztendejében, a második hónapban, e hónap 17. napján fölfakadt a nagy mélység minden forrása, és az ég csatornái megnyíltak. 40 nap és 40 éjjel esett az eső a földre. Ugyanezen a napon ment be Noé, Sém, Hám és Jáfet, Noé fiai és Noé felesége, valamint fiainak 3 felesége velük együtt a bárkába. Ők és minden vad az ő neme szerint, és minden állat az ő neme szerint, és minden csúszómászó állat, amely csúszik-mászik a földön, az ő neme szerint, és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába minden testből, amelyben élő lélek volt. Hím és nőstény ment be minden testből, bementek, amint Isten parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Mikor az özönvíz 40 napig volt már a földön, annyira megnövekedtek a vizek, hogy fölvették a bárkát, és az fölemelkedett a földről. A víz pedig egyre áradt és növekedett a földön, és a bárka a víz színén járt. Azután a víz fölöttébb nagy erővel áradt a földön, és a legmagasabb hegyeket is mind elborította az ég alatt. 15 könyökkel növekedett feljebb a víz, miután a hegyeket elborította. És minden földön járó test, madár, állat, vad, és földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat, és minden ember odaveszett. A szárazföldön élők közül mindaz elpusztult, aminek az orrában élő lélek lehelete volt. Eltörölt Isten minden élőlényt, amely a föld színén volt, az embertől az állatig, a csúszómászó állatig és az égi madárig. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz nőttön nőtt 150 napig a földön. Isten pedig megemlékezett Noéról és minden vadról és állatról, amely vele volt a bárkában. Szelet bocsátott a földre, és a víz megapadt. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái, és megszűnt az eső az égből. És visszahúzódott az ár a földről, folyton apadva, és 150 nap múlva megfogyatkozott a víz. A bárka a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegyén. A víz pedig a 10. hónapig folyton apadt. A 10. hónap első napján meglátszottak a hegyek csúcsai. 40 nap múlva Noé kinyitotta a bárka ablakát, amelyet csinált, és kibocsátotta a hollót, és az elrepült, meg visszaszállt, amíg a víz a földről föl nem száradt. Kibocsátotta a galambot is, hogy meglássa, vajon elfogyott-e a víz a föld színéről. De a galamb nem talált nyugvó helyet a lábának, és visszatért hozzá a bárkába, mert víz volt az egész föld színén. Ő pedig kinyújtotta a kezét, megfogta, és bevette magához a bárkába. Még másik 7 napig várakozott, és ismét kibocsátotta a galambot a bárkából. Este megjött hozzá a galamb, és íme leszakított olajfalevél volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy elapadt a víz a földön. Még 7 napig várakozott, kibocsátotta a galambot, és az többé nem tért vissza hozzá. A 601. esztendőben, az első hónap első napján felszáradt a víz a földről. Ekkor Noé felnyitotta a bárka fedelét, és látta, hogy íme megszikkadt a föld színe. A második hónapban pedig a hónap 27. napjára megszáradt a föld. Ekkor így szólt Isten Noéhoz: menj ki a bárkából a feleségeddel, fiaiddal és a fiaid feleségeivel együtt, és minden élőlényt, amely veled van, minden madarat és állatot, meg minden földön csúszómászó állatot vigyél ki magaddal, hogy nyüzsögjenek a földön, szaporodjanak és sokasodjanak. Kiment azért Noé a fiaival, feleségével és fiainak feleségeivel együtt. Minden madár, minden állat, minden csúszómászó, minden, ami mozog a földön, kijött a bárkából az ő neme szerint. Noé oltárt épített az Úrnak, és vett minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és égő áldozatot áldozott az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta szívében: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt. Jól lehet, az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz. Nem vesztem el többé az összes élőlényt, amint most cselekedtem. Ezután, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.
Köszönöm. No, picit szedjük össze, hogy mi is történt itt, mert nagyon hosszú is volt. Viszont ami nagyon érdekes és szerintem fontos, hogy nagyon precíz leírást kapunk. Én összeszedtem egy táblázatba, hogy is történtek a dolgok. Ugye először is Noé építette a bárkát. A Biblia nem ír arról, hogy mennyi ideig épült a bárka. Mindenféle tudományos elképzelések vannak erről, de nagyon valószínű, a legtöbben azt gondolják, hogy akár 100 évig is épülhetett a bárka. Utána Noé beszáll, ez a nulladik nap, innen számoljuk a napokat, és az özönvíz kezdete az 7 nap múlva kezdődött, miután beszálltak. Utána a 7. nap után elkezdődött esni az eső 40 nap és 40 éjjel. És nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ennyi volt az özönvíz, de utána látjuk, hogy még 150 napig utána a víz emelkedett. Tehát itt már a 157. napnál tartunk. Utána, amikor elkezd apadni a víz, és a hegycsúcsok láthatóvá válnak, az már a 231. nap. 231. nap. Utána Noé kiengedi a hollót, ez a 271. nap. Aztán először a galambot, az 278, utána még egy galamb, 285, aztán még egy galamb, 292. Utána még 7 napot vár, amikor körbenéz, leszedi a tetőt körbenéz, és látja, hogy elkezd száradni a föld felszín, és utána még 60 nap múlva nyílik ki a bárkának az ajtaja. Ez összesen 377 nap, több mint egy év, amit bent voltak a bárkába. És csak itt szerettem volna egy átvenni, mert lesz jelentősége, ahogy így vesszük az eseményeket picit sorba, hogy is történtek a dolgok. Nagyon sok anyag van fönt az interneten az özönvízről, ennek a tudományos hátteréről. Én nagyon szeretem Dr. Kent Hovindnak az anyagait, a teremtésről és az özönvízről, én az ő anyagát dolgoztam föl, és most nem az egészet hoztam el nektek, de egy-két izgalmas, szerintem izgalmas dolgot hoztam belőle. Kezdjük azzal, hogy én azt gondolom, hogy az özönvíz az globális özönvíz volt. Vannak olyan teóriák, hogy az özönvíz nem globális, hanem csak egy lokális helyen volt ott. Noé kis univerzumában volt az özönvíz. Miért gondolom, hogy nem így volt? Az egyik az, hogy akkor nem az lett volna valószínűleg Istennek a válasz, hogy építs egy bárkát, hanem hogy ott lesz az özönvíz, te meg menj oda, tehát nem lett volna értelme az egész bárkás sztorinak. A másik, hogy az özönvíz egy olyan globális, nagy, horderejű esemény volt a világ mindenség történelmében, ami óriási nyomot is hagyott a Földön, a történelmünkben, és én hiszem azt, hogy ezt mind azért tette, hogy Isten igéje hitelességét tudja bizonyítani ez az egész. Aztán 200 kultúra megerősíti az özönvíznek a történetét. Új-Guinea, Egyesült Királyság, Hawaii, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Európa, Afrika, szinte a világon mindenhol a kultúráknak a része, hogy volt egy özönvíz. Ezeknek a kultúráknak, történeteknek a 88%-a beszél egy kiválasztott családról, 70%-a beszél hajóról, 95%-a egy globális özönvízről beszél, özönvízről, 68, azt mondja, hogy az emberi gonoszság miatt történt, tehát ezek nem a Bibliát mondom most, hanem a többi más sztorit a világon. 67%-a beszél arról, hogy megmenekültek az állatok valamilyen módon, és 57%-a beszél arról, hogy hegyen kötöttek ki, és ott lett a vége a történetnek. Mi a probléma? Miért nem akarják sokan a globális özönvizet elfogadni? Ennek a legjobb oka, amit én tudok, az, hogy van egy olyan gond, hogyha a globális özönvízről beszélünk, akkor, és arra gondolunk, hogy akkor az özönvíz minden hegyet eltemetett, a víz, ahogy erről beszéltünk is a 7. rész 20. versében beszél, hogy azt hiszem 15 könyök, ha jól emlékszem, 15 könyökkel volt a legmagasabb hegy fölött is. Ez azt jelenti, hogy ha Monteverestet ellepné ez a víz, ilyen nagy eső és vízáradat lett volna, akkor az a probléma, hogy hát most csak én nagyon egyszerűen tudom nektek ezeket elmagyarázni, de hogy amikor esik az eső, akkor egy úgynevezett látens hő keletkezik. Hő keletkezik az esőkor, esőzéskor. És hogy ennyi eső esetén annyi hő keletkezett volna, hogy az élet kipusztult volna a Földről. Majd beszélünk erről később, hogy ez miért nem zárja ki egymást, de ezért kezdtek el gondolkozni sokan hívők arról, hogy ez lehet, hogy csak egy lokális özönvíz volt. Amit még itt meg akartam említeni ezen a ponton, azt most el is felejtettem, és nincs fönt a jegyzetemben, úgyhogy tovább menjünk. Tehát egy globális özönvízről beszél. Az eredeti világ máshogy nézett ki, mint a mostani világ. Erről nagyon sok igerész van, ezeket most az idő miatt nem szeretném felsorolni, de a 24. Zsoltár 1-2, 33. Zsoltár 7, 136. Zsoltár 6, ugye itt az 1 Mózesben, Jób 38-8-11, nagyon sokat beszél erről az időszakról, milyen volt a föld, és milyen lett az özönvíz kapcsán, mi történt. Egy-két dolgot még mielőtt összerakjuk a teljes képet, szeretnék átvenni veletek. Az egyik ez a Pangea elmélet, ami a kontinens vándorlásról szól, biztos emlékeztek rá, tanultuk ezt földrajz órán, vagy nem tudom melyik órán, hogy a kontinensek, azokat össze lehet pakolni egybe, és akkor egy nagy eredeti ősi kontinenst rajzol ki az egész történet, és akkor hogy a kontinensek vándorolnak, és ebből lett a mai kialakulása a kontinenseknek. Ezzel van egy-két gond. Ugye nagyon tetszik, hogy Kent Hovind meséli ezt a sztorit, azt mondja, hogy attól még, mert hogy az én házam úgy néz ki, mint a szomszéd háza, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek régen egybeépített ikerházak voltak, csak aztán szétcsúsztak. Aztán van egy olyan gond egyébként, amit így nem szoktak ilyenkor mesélni, hogy Afrikát felére kell csökkenteni ahhoz, hogy ez passzoljon ez a dolog, Mexikót, Közép-Amerikát teljesen ki kell belőle vágni. Dél-Amerika és Európát az óramutató járásával ellentétes irányba kell elforgatni, Afrikát pedig az óramutató járásával megegyező irányba kell elforgatni. Úgyhogy az egész történet ez nem nagyon jön össze, csak így jól hangzik elsőre. Ugye aztán meg, amin emlékszem, hogy gimnazista koromban, amikor ezt tanultam meg kicsi, meg még talán általános iskolában, és mindig azon gondolkoztam, hogy nem különösen értem ezt a kontinens vándorlást, mert hogy azért a kontinensek összeérnek ott valahol a víz alján. De amiért ez kell, két dolog majd fogjuk venni egy picit később. Az egyik az, hogy az a baj, hogy nincs elég iszap és hordalék az óceánoknak a fenekén, a másik pedig a Földnek a mágnesessége, ami miatt szükséges volt kitalálni ezt az elméletet. De mielőtt még tovább mennénk, az egyik elmélet, ez a hidrolemez elmélet, ami arról szól, ugye itt olvastunk arról, hogy fölfakadtak a Föld mélységének a vizei. Hogy az özönvíz előtt a Föld máshogy nézett ki, mint ma. Volt a földkéreg alatt egy nagy vízmennyiség, illetve volt egy valószínűleg jégburok, ami az egész Földet körbevette, ugye erről már beszéltünk. És ez a jégburok egyrészt megszűrte a napnak a káros sugárzásait, ez is okozhatta, hogy tovább éltek az özönvíz előtt az emberek, egy nagyon erős, magas oxigéntartalmat tudott biztosítani, sokkal nagyobb volt valószínűleg az oxigéntartalom, ez is az élettani hatásai nagyon pozitívak voltak, de hogy volt egy nagyon komoly vízréteg a Föld alatt. Most jelenleg azt mondják, hogy a mai óceánoknak a mai óceánban a vízmennyiségnek a fele volt az özönvíz előtt valószínűleg. Tehát, hogy a mostani sok víz, ami van az óceánokban, annak valószínűleg az özönvíz előtt a fele volt. Azt mondják tudósok, akik ezzel foglalkoztak és számolgattak, hogy valószínűleg egy 800 méter vastagságú, 16 kilométerrel a földfelszín alatt volt ez az üreg, ahol volt ez a víz, és ahogy fölrepett, majd mindjárt beszélünk róla, hogy miért repett föl, de hogy ez fölrepett, 5 km per másodperccel repett föl a föld, végigmentek ezek a repedések, ezeket látjuk, ezeknek a nyomait egyébként ma is az óceánok fenekén, amikor nézünk ilyen földgömböket, hogy ott vannak ezek az óceánárkok és repedések, és valószínűleg 2 óra alatt az egész bolygót körbe járták ezek a repedések, és hangsebességnél magasabb, nagyobb sebességgel, vagy akkorül tört fel a víz, és 32 kilométer magasságba lövelt föl a nyomás miatt ez a víz, ami a föld alatt volt, ami nagyon nagy erejű szelet, meg korróziót, meg mindenféle, nem tudom, micsodát hozott, és akkor a stratoszférában ez a víz ez megfagyott, és jég lett, és úgy hullott vissza, és pillanatok alatt megfagyasztott gyakorlatilag rengeteg állatot és sok mindent, brutális mennyiségű üledéket hozott magával, és ebből lettek, akkor lett nagyon sok fosszília. Ugye amit az egyik, amit még mondanak a kontinens vándorlással, hogy mit tudom én, Dél-Amerikában, Dél-Amerika keleti partján hasonló fosszíliákat találtak, mint Afrikának a nyugati partján. Ami igaz, de amúgy olyan hasonló fosszíliákat a világ szinte minden területén találtak, tehát ez megint nem a kontinens vándorlást magyarázza. Összeorta rengeteg növényzetet, lenyomta, hirtelen óriási nyomás alá kerültek, így alakult ki a szén és a kőolaj. Ezt ma már egyébként mesterségesen laboratóriumi körülmények között mi is produkálni tudjuk, tehát nem igaz az, hogy a szénhez és a kőolajhoz évmilliók, évmilliárdok kellenek, csak iszonyatosan nagy nyomás kell meg valami szerves cucc az aljára. Ma már tudunk pár óra alatt előállítani kőolajat és szenet. Kialakultak az óceáni hátságok, meg lecsúsztak, mindegyről kicsit később beszélünk, csak most nagyjából akarom összefoglalni az elején. És valószínűleg a kontinens vándorlás az olyan módon igaz volt, hogy ahogy följött ez a víz, és elkezdtek mozogni, ahogy tört föl a víz, egyre több réteget ugye így hajlított meg, és így nem tudom ezt máshogy elmagyarázni, bocsánat, nem vagyok szaki, de hogy így ahogy jött föl, és maradt még víz a szélén, azok meg kezdtek lecsúszni róla. És valószínűleg ezek olyan gyorsan kezdtek már csúszni, hogy 70 km/h sebességgel mentek, és akkor úgy viszont ezen a vizen tudtak valóban mozogni, úgymond ezek a földlapok, és aztán összeütköztek, aztán lettek belőle magaslatok, azokból lettek a hegyek, és aztán meg másik fele meg lefele ment, azokból meg lettek az óceánárkok. Ez is nagyon érdekes, ha megnézitek a világföldgömbünket, meg az atlaszt, hogy nagyon sokszor ezek a nagy hegyeknél, amik az óceánok mennett vannak, ott vannak pont ezek a nagy mély óceánárkok, tehát valószínűleg ez így egyszerre történt. Ugye ez azért is fontos, mert hogy a Monteverestet nem kellett, hogy elöntse az özönvíz előtt, mert nem volt, mert előtte nem voltak ezek a nagy hegyek és nagy óceánárkok, ez pont az özönvíz idején alakultak ki. Merencék alakultak ki, ide aztán visszavonult a víz, tavakat hagytak maguk után, és aztán, hogy az eső elkezdett esni, és esett nagyon sokáig, ezek a tavak megteltek, kiléptek a medrükből, és elkezdtek nagyon mély, erős kanyonokat kivágni magukból, mint például a Grand Canyon. Ugye a Grand Canyon a Grand Canyon az egyik olyan dolog, amivel nagyon magyarázzák azt, hogy az évmilliárdok, meg az év nem tudom mi micsodák, a Colorado folyó válta ki a Grand Canyont. Most csak ezen a ponton annyit szeretik mondani, hogy az egy érdekes dolog, és nem nagyon tud vele mit kezdeni a tudomány, hogyha itt van egy folyó, itt elkezd, hogy mondják, ezt innen kezdődik a folyó, nem tudom ezt máshogy mondani, és itt van egy hegy, akkor abban hogy válja ki magát, hogy kijöjjön a túloldalt? Tehát, hogy ez egyszerűen csak nem igaz. Nagyon fontos még az erózió, hogy a hegyeket a tengerben mossa mosta az eső, és a jelenlegi sebesség mellett 17 millió év alatt laposra kellett volna a Földnek erodálódnia. Tehát ezért is kell a kontinens vándorlás elmélet, mert különben nincs magyarázatunk arra, hogy 17 millió évnél miért idősebb a Földünk. Az óceánokban pedig pár ezer évnyi iszap van, nincs benne több. Tehát ezt is lemérték, hogy mennyi sebességgel mossa bele az eső az óceánba az iszapot, és nincs több pár ezer évnél. Gyengül a mágneses erő is a két pólusnál, ezért is fontos ez az egész. Jégkorszakról szeretnék még pár szót mondani. Volt jégkorszak, nagyon sok bizonyíték van rá. Mamutot állva fagyasztott meg étellel a fogában, vagy a szájában. Állatok megfulladtak, de nem volt víz a tüdejükben. Megvizsgáltak ilyen mamut maradványokat, és a kristályosodás alapján, most ezt én jobban nem értem, úgyhogy bocsi, csak így felolvasom, amiket lejegyzeteltem. 5 óra alatt kellett meghalnia ennek a mamutnak, amihez mínusz 150 Celsius fok kell, ahhoz, hogy 5 óra alatt egy akkora mamut megfagyjon. A maximum mínusz hőmérséklet, amit mértek eddig a Földön, az mínusz 52 fok volt. Tehát, hogy nem nagyon van rá magyarázat, hogy ez hogy történt. Alaszkában Beanoúrban, vagy hol, fúrásokat végeztek, egyrészt van ott kőolaj, érdekes, hogy hogy alakult ki ott ugye kőolaj, de hogy találtak fát, méghozzá olyan fát, ami hosszában volt, 300 méter fagyott föld alatt hosszában volt benne a földbe, függőlegesen, 90 méter magasan. Úgy, hogy közben azon a környéken nincsen semmilyen fa, tehát ott sötétség van, hideg van, ott semmi nem marad meg a jelenlegi körülmények között. Két fizikai törvényt megnézzünk, aztán elmondom, hogy az egész hogy áll össze, és szerintem nagyon izgalmas. Az egyik az inverz négyzetes törvény, aminek az a lényege, és ez igaz a gravitációra, a fényre, meg valahogy az elektromosságra is, most a gravitációra mondom, az a lényege, hogy ha egy test valamennyivel közelebb van egy másik testhez, akkor a gravitációs hatás ennek az inverzének a négyzete. Magyarul, tehát például, hogyha a Hold fele olyan távolságra lenne a Földtől, mint ahogy most van, akkor a gravitációs hatás az négyszeres lenne. Ez egyik, ami mindjárt fontos lesz. A másik pedig a forgó mozgást végző test ütközés után egy darabig imbolyog, azután stabilizálódik. Ez is egy fontos dolog. A Föld ma 23,5 fokban meg van döntve, ugye ezért is szoktuk a földgömböket így találni, és egyértelműen imbolygó mozgást végzett. Az is érdekes egyébként, hogy egy csomó ilyen ókori kultúra, ami a napi egyenlőség, meg nem tudom én, ilyen dolgok, például az Amenra, nem tudom én, milyen templom, meg a Stonehenge nincs jól tájolva a mai nap szerint, mert hogy mozog közben a Föld. Csillagászok ugye már azért pár száz éve, jó pár száz éve, pár ezer éve van csillagászat, és jegyeznek föl egy csomó dolgokat, és abból fölmérték, hogy tényleg a Föld imbolygó mozgás végez, de az egyre jobban lassul, és azt mondják a mai csillagászok, hogy nagyjából 4350 évvel ezelőtt kellett történnie valaminek, ami miatt a Föld elkezdett imbolyogni. Ez nagyon érdekes, hogy pont egybeesik a Bibliával, hogy mikor volt az özönvíz a mai naphoz képest. Még egy-két érdekes dolog, az egyik, hogy krátereket találunk a Holdon, miközben sosem láttuk, hogy valami neki repült volna a Holdnak. Ugyanígy találunk a Merkuron is krátereket, és a Marson is. A Marson látunk egy Grand Canyonnál nagyobb méretű kanyont, amire azt mondják a tudósok, hogy pár hét alatt alakult ki, ami érdekes, hogy a Marson ki tud pár hét alatt alakulni, olyan a Földön nem, de mindegy. Miközben a Marson nincs is víz jelenleg, ugye ez is egy nagyon érdekes dolog. Aztán van még a Meissner hatás, a mágneses tér, aminek az a lényege, hogy ahogy a japán vonatok is működnek, tehát a mágneses térben tudnak mozogni a tárgyak, mindegy, nem tudom ezt ennél jobban én sem elmondani, mert nem értem, de a mágnesességnek fontos jelentősége van azért, mert az üstökösök, azok nagyon hidegek, mínusz 700 fokosak tudnak lenni a üstökösök, és ami még fontos, hogy a hógolyó, meg ezek a dolgok, tehát akár egy ilyen jégüstökös is, meg kipróbálták ezt, hogy nagyon nagy sebességgel dobod a hógolyót, tehát ilyen sok kilométer per óra per szekundummal, akkor szétesik a hógolyó, nem tud egyben maradni, ugye ezért nem szoktuk nagyon erősen dobni a hógolyót egymásnak, hogy nehogy szétessen idő előtt. Na, és akkor ami a lényeg, ahol így összejön ez az egész történet egy sztoriba, az az, hogy valószínűleg egy nagyon ilyen szuperhideg meteor jött, és az inverz négyzetes törvény miatt egyre gyorsabban és gyorsabban közeledett a Földhöz, és olyan gyors volt, hogy emiatt szétesett, és milliónyi kis kristályra ilyen szuperhideg hóként csapódott le a Földbe. Ugye egyrészt összetörte azt a jégborkot, ami védte előtte a Földet, illetve ő maga is egy ilyen nagyon hideg, szuperkristályos hó volt. Valószínűleg a Földnek a mágnesessége 15-20-szor erősebb lehetett az özönvíz idején, mint most, és a szuperhideg jég az könnyen statikusan tölthető, és ezért elkezdett a sarkok felé, ahogy belépett a légtérbe, oda vonzódni, és ott alakult ki. Tehát ami az elmélete Kent Hovindnak, és nekem ez nagyon tetszik, az az, hogy Noé bement a bárkába, Isten bezárta az ajtót, és valószínűleg jött ez a szuperhideg jégmeteor, ami krátereket hagyott a Holdon is, a Merkuron is, a Marson is, és a Földnek is neki, mert egyébként megjegyzem, ugye a Szaturnusznak is jég és Föld a darabok vannak a gyűrűjén, az is ki tudja, hogy került oda, lehet, hogy köze volt ehhez. És a szuperhideg jég főként a sarkokat terítette be, ettől elkezdett imbolyogni a Föld egy pár ezer évig, utána ez a kupola összeesett, 40 napig esett az eső, és 150 napig azt olvastuk, hogy jött fel a víz a mélységből, tehát nem csak az volt a gond, hogy 40 napig esett, hanem ez a víz, amit mondtam, hogy benne volt a Föld kéreg alatt, az ugye még 150 napig jött fel, azt írta a Biblia. Úgyhogy 6-8 hónap lehetett, mire gyakorlatilag eljutott oda a Föld, hogy mindenki meghalt. 6-8 hónap, tehát hogy ez nem egy ilyen kis rövid történet volt. Nagyon érdekes, hogy új-szibériai szigetcsoportba jégbe fagyott hiúzokat, tevéket, bölényeket, mamutokat találtak, tehát hogy ott nagyon-nagyon északon azok, hogy kerülhettek volna amúgy oda. A déli sarkok alatt szenet találtak, miközben nincs is ott fa, fagyott pálma, meg mindenféle fáknak a leveleit találtak, növényevő dinoszaurusz leleteket találtak, ezt egyébként Alaszkában is találtak. Úgyhogy nagyon érdekes ez, hogy az a sarkokon nagyon úgy tűnik, hogy volt élet még valamikor. Tehát leesett ez a meteor, a jég összes, minden, és a sarkokon ott esett le a Földre, és valószínűleg ettől lett az a nagy nyomás, amitől megrepett a Földnek a burka, és följött a mélységnek a vizei. Utána ez a jég az egyenlítő felé kezdett közeledni nagy tempóval, és betrített mindenféle állatot, növényt, megfagytak, és végül a víz, ugye 7-9-ben olvastuk, hogy a legmagasabb hegyet is ellepte. Ami nagyon érdekes, hogy 1953-ban fölmásztak az Everestre, és megkövült kagylókat találtak az Everestnek a tetején. Tehát hogy a szözbe került megkövült kagyló a világ legmagasabb pontjára. Perúban 3200 méter magasan a vízszint fölött 4 méter széles gyöngykagyló fosszíliát találtak bezárt pozícióban. Ugye a kagyló, amikor meghal, nem tudom, természetes úton, mondjuk így, akkor elernyednek ezek a tartó izmok és inak, és kinyílik, és úgy hal meg. De nagyon-nagyon sok kagylót találtak megkült, ami bezárt pozícióban volt, tehát valószínűleg nagyon hirtelen jött rájuk a halál. Megkövült medúzákat találtak, meg polipkar, karokat, ami ugye azért fura, mert ezek puha, lágy dolgok, tehát ez nem tud megkövülni csak úgy, hogy ott van pár ezer, pár millió évig, hanem hirtelen kellett, hogy történjen velük valami. Találtak egy bálna fosszíliát kovaföldben 1976-ban, ami 24 méter hosszan függőlegesen volt benne a kőbe. Millió halmaradvány, kinyílt koponyákkal, ilyen nagyon úgy tűnik, hogy megijedtek, valami stressz érte őket, és úgy érte őket a halál. Úgyhogy az első pár hónapban az állatok elpusztultak, ezeket és a növényeket ellepte ez az üledék, ugye az nagyon valószínű, hogy az egész dolog, tehát nem úgy történt, hogy esett 40 napig a víz is akkor olyan, ez egész iszonyatosan nagyon mozgott, örvények voltak, a tetemek, növények, fák, nem tudom mi, micsoda, a Föld recsegett, ropogott, imbolygott, kialakultak nagyon rövid idő alatt a hegyek és az óceáni árkok, tehát ez egy nagyon-nagyon durva dolog lehetett, nagyon-nagyon durva látvány lehetett. És akkor utána ezek ellepték az üledékek ezt az egészet, és a következő 100 évben, ahogy így betemette maga alá a Föld ezeket a dolgokat, úgy alakultak ki a kőolaj és a széntelepek. Ami érdekes, hogy nagyon kevés az emberi fosszília, valószínűleg azért, mert az emberek ugye okosak voltak, és ők pusztultak el legkésőbb, küzdöttek és harcoltak az utolsó magaslatokért, hogy túléljék ezt az egészet. Ez egy ilyen nagyon drámai, nagyon horrorisztikus sztori lehetett ez az egész. Tehát, hogy nagyon érdekes ez, hogy ugye azért sokszor egy Noé bárkájára gondolunk, aki kis vasárnapiskolás rajzot látunk, kis cuki állatokkal, meg nem tudom én micsoda, mint hogy ez egy ilyen kedves történet lenne, és kirakjuk a vasárnapiskolás falra, de hogy közben ez egy brutálisan kemény dolog volt, ahogy kipusztult az egész élővilág gyakorlatilag. Másik fontos dolog, ez a mozgóvízben több réteg alakul ki, ezt ugye már ma már mesterségesen is csinálnak ilyeneket, és hogy simán lehet, hogy alul van a legfrissebb és a legújabb réteg, ahogy mozog a homok meg az egész, és nagyon gyorsan vízben ezek ki tudnak alakulni. Biztos ismeritek azt a játékot, amikor két ilyen üveglap közébe van vízben ilyen színes homokok, és akkor megforgatod, akkor kicsit máshogy alakul ki a következő alkalommal. Tehát, hogy valószínűleg ugyanez történt. Örvények alakultak ki, és az állatok ebben keringtek, hetekig leváltak a testrészeik, ezért van az, hogy nagyon sok ilyen maradványt látunk, hogy külön vannak, csak egy valami, nem tudom, egy fejet találunk, máshol egy lábat találunk, mert valószínűleg ezek így szétestek, miután már megfulladtak, és ott keringtek ezekbe az örvényekbe, meg nem tudom, mi micsodában. Másik dolog, amit ugye a tudomány állít, hogy a megkövüléshez nagyon sok idő kell, ez ma is már bizonyított, hogy ez nem igaz. Nagyon kevés idő elég ahhoz, hogy megkövüljenek dolgok. Ma már van megkövült patkó, amit találtunk, horgászorsó, cowboy csizma, úgyhogy benne van az embernek a lábszára is, még benne élő állatot meg tud kövülni, kalapács, nem tudom, egy csomó minden tud. Találtak egy koporsóba, valami ott történt vele, beomlott, víz ment arra, és 14 év alatt kövült meg egy férfi egy koporsóba. De nagyon jellemző, nem nagyon, de azért előfordul sokszor, hogy magzat elhal a női méhben, és megkövül, és aztán utána ez nagy gondot és problémát tud okozni, tehát ott aztán meg tényleg nem évmilliókig van benne. Lisztezsák, savonyúborka, itt egy csomó mindent találtak. Ami még az érdekesebb az egész földtani rétegekben, ugye, hogy az elv, azt tanultuk, hogy ahogy ezek a rétegek kialakultak, az, ahogy az évmilliók meg az évmilliárdok pakolták egymásra a Földet, és hogy ezt az igazolja, hogy a fosszíliákat hogy találjuk benne, hogy alul találjuk az egyszerűbb lényeket, a csigákat, kagylókat, nem tudom, mint a hüllőket, és hogy megyünk fölfelé a tetején a madarakat. Több gond is van ezzel, az egyik az, hogy ettől függetlenül találtak nagyon sok olyan fákat, amik megkövülten benne vannak, és egész sok rétegen keresztül mennek. Hát, hogyha évmilliókon keresztül alakultak ki ezek a rétegek, akkor az a fa nem tudott volna, hogy megkövülni benne. A másik meg, hogy nagyon sok tudós azt állítja, hogy egyébként ez annyira nem is igaz, hogy ez ilyen nagy rendezettséget okozna, vagy lenne ezekben a földtani rétegekben. Aztán csináltak egy kísérletet, egy óriási akváriumba beletettek homokot, vizet és mindenféle ilyen állati maradványt, azt megkeverték és megnézték, hogy rendeződik el magától. És nagyon érdekes, hogy a sorrend az lett alulról fölfelé, hogy kétéltűek, hüllők, emlősök és madarak, tehát hogy ez a sorrend alakult ki. Valószínűleg sokkal jobb magyarázat arra, hogy miért ez a sorrend, ha már egyáltalán beszélünk ilyen sorrendről, hogy a kagyló azért van alul, mert hogy neki az a természetes helye, hogy ott van lent a vízben, a madár meg azért volt legfölül, mert ő tudott legtovább repülni mondjuk egy özönvízben. De lehet, hogy az intelligencia volt az, ahogy rendezte ezeket az állatokat, hogy haltak meg. Vagy a mozgékonyságuk, vagy maga a sűrűség. Tehát ugye egy kagylóhéj sokkal-sokkal nehezebb, mint mondjuk egy madártól, tehát hogy ezért is tudott alulra kerülni. Úgyhogy a víz elborított mindent, 7. rész 19-20, és aztán a 8. rész 1-ben olvassuk, hogy a víz apadni kezdett. 104. Zsoltár 5-6-ban látjuk, hogy a hegyeken is állt a víz. És itt még sok ilyen Zsoltár van, most ezeket is így átugrom. Ami érdekes még, hogy Texasban volt egy árvíz, ez a Guadalupe folyó, ez valószínűleg nem így kell ejteni, bocsánat, 76 cm eső esett egy hét alatt, átszakított egy gátat, és másfél kilométer hosszan, 15 méter mélyen és több száz méter szélesen mészkőbe vájt ilyen kanyont, ilyen utat, tehát hogy nem kellett hozzá sok millió év. Tehát csak azért mondom ezeket a sztorikat, hogy az özönvíz nagyon sok mindent megmagyaráz azzal, amit mi tanultunk, hogy az évmilliárdok és nem tudom én mik kellettek. Aztán egy másik érdekes dolog, hogy Ha az özönvíz igaz, és ugye Noé Ararát hegyén kiszállt a kis családjával, akkor hogy lehet az, hogy Ausztráliában is voltak őshonos emberek, Amerikában is voltak őshonos emberek, hogy ők hogy kerültek oda? Illetve maguk az állatok is, ugye, hogyha Noé bárkájából jött ki mindegyik, akkor hogy mindegyik kontinensen van mindenféle állat. És ennek nem túl bonyolult a válasza erre, az az, hogy ha a víz, például a tengerszint csak 100 méterrel alacsonyabb lehet, akkor Anglia Franciaországnak a része lenne például, vagy Alaszka és Oroszországnál 15 méter mély a víz. Tehát ha 18 méternél alacsonyabb a vízszint, akkor Oroszországból Alaszkába át lehet sétálni simán. Ausztrália és Vietnám 100 méter vízcsökkenésnél megint csak száraz lábon át lehetett menni. Tehát nagyon valószínű, hogy az a jég, ahogy olvadt, úgy sok idő alatt, akár sok száz év volt az, amíg ennyire megemelte az óceánoknak a vizét, és addig volt idő bőven, hogy az emberek és az állatok szétszéledjenek és elmenjenek, aztán meg hát szegények ott ragadtak, vagy hát nem szegények, de mindenki megtalálta a saját hegyét. Egyébként az is érdekes, hogyha megemelkedne az óceán szintje, nem túl sokkal kéne megemelkedjen az, hogy Közép-Amerika teljesen eltűnjön. Ettől függetlenül emellett az is érdekesség csak, hogy a Föld egyébként iszonyatosan lapos, tehát hogy ha a Föld egy biliárd golyó nagyságú lenne, és azon lennének normálisan rajta a hegyek meg minden, akkor azt mondják a hozzáértő emberek, hogy laposabb és simább lenne, mint most egy biliárd golyó, amit tudunk gyártani. Tehát, hogy sok nem tudom hány ezer, 47 ezer kilométeres átmérőhöz képest ezek a pár ezer méteres hegyek, ezek semmit nem segítenek. A Grand Canyon, csak egy gyors gondolat még ugyan erről, hogy nagyon meredek a fala, ahol lent megy a Colorado folyó, ami a gyors folyású folyóknak a sajátja, viszont elképesztően kanyargós, ami meg a lassú folyóknak a sajátja. Tehát itt megint nagyon nehéz magyarázni mással, mint az özönvízzel a Grand Canyonnak a kialakulását is. Nagyon érdekes dolog történt, 1980-ban a Szent Helena vulkán kitört, pár óra alatt iszonyatosan nagy kárt okozott, és ott ugyanígy ki az eső, meg minden, ami ott volt, kivált egy ugyanolyan, vagy nem egy ugyanolyan, de egy nagyon nagy kanyon, 12 kilométer hosszan. Rengeteg fát vitt magával, vannak róla képek, nagyon érdekes, hogy tényleg ez az egész csak, hogy így a Föld megmozdul és szétesik, milyen következményei vannak. Nem tudom, több ezer kamionnyi fát elvittek, és azt mondják, hogy maximum a 10%-át tudták ott elvinni. És az is érdekes, hogy úsztak a fák a vizen, és aztán egy idő után azt vették észre, hogy függőlegesen úsznak a vízben a fák, mert ahogy megszívta magát vízzel, elkezdett a gyökere lefele húzni, és ott megkövültek, vagy meg tudtak kövülni nagyon hamar, hogy ahogy az iszap meg a hordalék betemette, így gyakorlatilag 20 év alatt létre tudták azt hozni, amire azt mondják ma a tudósok, hogy amúgy ehhez több évmillió vagy évmilliárd kell. Jó. Aztán még ilyen érdekességek vannak, hogy szénben találtak csengőt, aranyláncot, faragott követ, cipőtalpat, meg nem tudom én micsodát, tehát ez megint nem azt magyarázza, hogy a szén az sok milliárd év alatt keletkezett. Jó. A bárka a 7. hónapban feneklett meg, és Noé a 13. hónapban szállt ki. Miért várt még ennyi időt? Az egyik az, hogy valószínűleg nem volt élelem a Földön, és neki meg volt, ugye a Isten mondta, hogy vigyen élelmet, ugye benn volt a bárkában. A másik, amit látunk, hogy csupa sár volt minden, és a víz még valószínűleg nagyon-nagyon mozgott, és ez lehet, hogy még akár látható is lehetett. És akkor az elkövetkezendő pár száz évben ez a jégsapka elkezdett olvadni, amit egyébként ma is látunk, ugye, hogy folyamatosan olvadnak a sarki jegek, és kezdte kialakulni ezek a mostani alakja a Földnek, így az óceánnal, meg ezekkel a dolgokkal. Kialakította a kontinentális lemezeket, illetve a hideg víz, ez a hideg víz, ami jött a jegekből, rengeteg széndioxidot kötött le, És érdekes, nagyon van egy pár tudós, aki azt mondja, azzal magyarázza, hogy emiatt a légkörnek a védelme az sokat sérült, mert a széndioxidot lekötötte a víz, és innentől kezdett el, Pélegnél mondják ezt, majd picit említünk róla az 1 Mózes 10-ben, hogy az ő szülei, a nagyszülője meg az apukája, azt hiszem harmadik generáció vagy negyedik volt Noé után, ők 400 évig még éltek az özönvíz után, és Péleg idejébe kezdtek el, tényleg ez a 100, 200, 100, 120 év, amit ugye olvastunk, hogy Isten lerövidíti az embernek az életét. Valószínűleg itt ez is lehetett bennem, ahogy ez a széndioxid kivált a levegőből, és ez megrövidítette az embereknek az életét. Egyébként ugye a Pélegnek a neve az az, hogy megosztva. És ugye ez is érdekes, hogy vajon mire utalhatott ez a dolog. Vannak, akik azt mondják, a nyelvek, nemzetek megosztásáról szól, vagy a kontinenseknek az elmozdulásáról. Mindegy, erre sok elmélet van, most ezt csak így bedobtam így gondolkodásra. Ugye, ami gond a globális özönvízzel, és ami miatt nem szeretik a tudósok és az evolucionisták ezt az egészet, hogy akkor az a baj, hogy az egész evolúciónak újra kellett volna kezdődni, ha tényleg volt egy ilyen globális kár, vagy nem tudom micsoda, ilyen globális botrány. Ettől függetlenül azt is látjuk, hogy amit krétakornak hívunk, abban ilyen tömeges kimúlások, kihalások voltak, és rengeteg ilyen fosszília van, ami erről beszél, hogy egy időszakban történt valami nagy botrány, vagy nagy katasztrófa, vagy nem tudom, mi erre a jó szó. Ami érdekesség még, és akkor befejezzük itt a természettudomány órát, hogy a 8. rész végén, 22. versben azt mondja, hogy és ezután, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka, hogy látjuk, hogy megjelennek az évszakok, hogy a hideg, a meleg, hogy előtte tényleg, ha ez a búra létezett, akkor valószínűleg egy ilyen jóval állandóbb légkör volt, állandóbb pára. Ugye Ádám Évánál látjuk azt, hogy nem is volt szükségük ruhára, nem azért öltözködtek föl, mert a hideg ellen vagy a nap ellen védekeztek, hanem a bűn miatt Isten adott nekik ruhát. Na, úgyhogy ezt csak így szerettem volna egy picikét, mert szerintem ez fontos, hogy lássuk a dolgot, hogy rendet tegyünk a fejünkbe, hogy a Biblia nagyon hiteles, én azt gondolom, tudományosan is, és annyira tetszik nekem, hogy a fejlődik a tudomány, a szkepticizmus egyre nagyobb a hittel szemben, úgy egyre jobban látjuk azt is, hogy Isten igéje megfelel ezeknek a dolgoknak. Nagyon, nagyon érdekes nekem, ez nagyon tetszik. És akkor kicsit nézzük meg így szellemi-lelki vonzatban még ezt a történetet, bár múlt alkalommal beszéltünk erről, de még egy picit szeretnék erről pár gondolatot megosztani veletek. Az egyik az, hogy úgy kezdődik a 7. rész, hogy ezt mondta az Úr Noénak, menj be egész házad népeddel a bárkába. Utána néztem, van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy gyere be a bárkába. A héberben nehéz ezt meghatározni, hogy ez most gyere be vagy menj be volt. Mindenesetre két dolgot szeretnék leszűrni. Az egyik az, hogy Noénak volt döntési lehetősége. Noé nem volt rá kötelezve erre az egészre, hanem ő szabad akaratból döntött úgy, hogy bemenjen a bárkába. És ez megint több dolgot mutat nekünk, vagy sejtet nekünk. Az egyik az, hogy Isten így működik. Isten szeret bennünket, és a szeretetben abban benne van a szabad akarat. A szeretet az nem egy leuraló dolog, az nem az, hogy akkor ez fogok csinálni, és akkor nem tudom, mert muszáj ezt csinálni. Hanem Noénak volt választási lehetősége. A másik, ami ugye a párhuzam nagyon érdekes, hogy a bárka az egy előképe az újjászületésünknek, a megtérésünknek. Az özönvíz az képe a bemerítkezésnek, ami szintén egy képe annak, ahogy meghal az óemberünk. Az egész özönvíznek a története ezt a valóságot mutatja be szimbolikusan is, hogy ott van a gonoszság, ott van a gonosz ember a földön, aminek meg kell halnia. és ott van a bárka, ami a kegyelmet hozza, és ugye múlt alkalommal vettük, hogy Noé kegyelmet talált Isten előtt, és Noé bement szabad akaratból ebbe a bárkába azért, hogy aztán túlélhesse Istennek az ítéletét. És ami nagyon tetszik nekem az egészben, hogy is odaír, hogy is Isten zárta be az ajtót. Isten bezárta az ajtót. És nem tudta senki kinyitni. Se Noé nem tudta kinyitni, se más emberek nem tudták kinyitni. És ez megint több érdekes dolgot mutathat, szimbolizálhat. Az egyik, ami nekem nagyon erős benne, az az örök biztonságnak a tana. Hogy Noé úgy döntött, hogy bemegy a hajóba, és Isten bezárta utána az ajtót, és Noé nem tudott kijönni a hajóból, ha akart volna, sem tudott volna, ő már ott viszont már arra volt predesztinálva, hogy túl fogja élni az özönvizet. És én ezért annyira hálás vagyok Istennek, hogy örök biztonságban élhetünk, hogy nem rajtunk múlik, nem tőlünk függ az, hogy mi a mennyben jutunk el. Ha elfogadtuk Krisztus megváltónknak, akkor a mennybe fogunk jutni, bármi is történjen ezen a földön. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. A másik az, ugye, hogy arról is beszéltünk, hogy az özönvíz, Jézus mondta, hogy az utolsó idők az olyan lesz, mint Noé idejében. És nekem nagyon egy ilyen kis kép van a fejemben, ahogy lehet, hogy már elkezdett esni az eső, ugye nem rögtön emelkedett, fel olvastuk, hogy így idő volt, mire a bárka egyáltalán megemelkedett, hogy ha tényleg 100 évig épült a bárka, Noé pedig úgymond evangelizált, és mondta, hogy jön Istennek az ítélete, és térjetek meg, akkor lehet, hogy ott volt pár ember, aki egy ponton rájött, hogy be kéne menni a bárkába. És én el tudom képzelni, ez tényleg egy ilyen nagyon dráma lehetett ez az egész, nagyon horrorisztikus ez az egész történet. Ott benne a bárkában, amikor már ott van a víz, ugye egy kis ablak volt, ott lehet ki tudtak nézni a harmadik emeleten fönt. Látták a nyomort, hallották ezt a sikolyokat, vagy nem tudom, egy nagyon ilyen drámaian képzelem el. És lehet, hogy ott voltak, akik dörömböltek, és be akartak menni, de nem tudtak már bemenni ott akkor. És én nekem ez nagyon, nagyon harmonizál arra, amikor az ige arról beszél, hogy a kegyelemnek ideje le fog járni, hogy a pogányoknak a száma be fog telni, és akkor ott már nem lesz megtérés, hogy van egy ilyen, látjuk azt az igében, hogy lesz ennek egy szigorú határvonala, hogy előtt az emberek esznek, isznak, házasodnak, mint Noé idejében, mondja Jézus, hogy nem gondolnak arra, hogy jön az ítélet, nem is tudják elképzelni, mint hogy Noé idejében sem tudták elképzelni, valószínűleg nem volt eső előtt, hogy mit jelent az, hogy majd eső jön föl, jön az égből, meg majd jön lentről a víz, nem tudták, hogy ez mit jelent, úgyhogy nagyon érdekes ez az egész. Aztán, ami nekem eddig nem tűnt föl, bevallom nektek őszintén, csak most, ahogy készültem erre az egészre, nagyon meg is érintett az egész, hogy Noé beszáll a bárkába, Isten bezárja a hajót, és 7 napig nem történik semmi. 7 napig nem történik semmi. Ez nem tudom, én ebben így beleképzeltem magam, és nagyon-nagyon drámai volt nekem ez az egész történet, nem? Hogy Isten szól hozzám, Isten elhív, én beleteszem a munkát, ott vagyok, 100 évig építem a bárkát, utána, nem tudom, ceremoniálisan ilyen nagy lendülettel bevonulok az állatokkal, meg a családommal, Isten bezárja az ajtót, és akkor nem történik semmi. Eltelik egy nap, és akkor majd mindjárt is. Nem történik semmi. És nem tudom, lehet ott voltak a gyerek, azt tudjuk, hogy ott voltak a gyerekei, de lehet, hogy apa, hát ez biztos, hogy ez így kellett volna csinálni. De hála az Úrnak, nem tudtak kimenni, ha meg is gondolták volna magukat, mert Isten bezárta az ajtót. De hogy milyen érdekes ez, és hogy mennyire sokszor ez így van Istennel, nem? Hogy így mond egy ígéretet, valami lépés talán látszódik, valami történik, de aztán utána mégsem történik sokáig az egész. Nem tudom, mintha Istennek direkt lenne egy valami olyan elképzelés, hogy bennünk mindenképp a türelmet azt növelni akarnánk, mint hogyha mindenképp azt szeretné, hogy mi türelmesek legyünk, vagy nem tudom pontosan, hogy ez hogy meg mint van. Gyanítom, hogy valahogy a bizalommal van valami köze, hogy Istenbe bízzunk akkor is, ha nem látszódik ez az egész, de hogy nagyon érdekes, hogy látjuk ezt pünköstkor is, 10 napot kellett várni, aztán nagyon érdekes az Ézsaiás 40:31, hogy akik az örökké valóban bíznak, azoknak az erejük megújul, és az angolban meg úgy van, hogy akik az örökké valóra várnak, azoknak az ereje megújul. És csak erre gondoltam, hogy várok, és közben nincs ott az erő, csak kifáradok, hogy van ez. És hogy lehet, hogy van sok olyan várakozásunk, ami nem az Úrtól van, és azért fáradunk ki benne, és azért múlunk el lelkesedni egy-egy dologért. Aztán vannak dolgok, amik az Úrtól vannak, és várakozunk, és akkor az erőnk megújul, és ott vagyunk benne. És hogy olyan érdekes ez az egész, hogy hét napig nem történt semmi. De Noé pedig Istenre várt ott bent a bárkában. Aztán látjuk ezt a 40 nap, 40 éjjelt, ennek van egy szimbolikus jelentősége is, a megtisztulásnak mondják a teológusok. Mózes a Sínai hegyen 40 évig volt, kémek 40 napig voltak a Izrael földjén, mert aztán 40 évig volt a pusztai vándorlás, Illés is 40 napig volt ez az útja, Jézus is aztán 40 napig böjtölt, hogy az egész a megtisztulásról szól, és hogy tényleg annyira szeretném ezt átadni nektek, engem ez annyira megérintett, hogy elképzültem, hogy ez tényleg nem egy ilyen kis vasárnapiskolás kis sztori volt, hanem ott tényleg a halál, olyan mértékű halál volt, hogy mindenki, minden élő meghalt, minden állat és minden ember. És ott az, nem tudom elképzelni, hogy milyen lehetett a bárkával, szerintem nem lehetett jó. Tehát tényleg hallani ezeket a robajokat, meg minden, hogy mozog a föld, esik az eső, sötét van, fogalmunk sincs, mi történik, megmozdul a bárka az x-edik napon. Tehát nagyon drámai és nagyon ijesztő lehetett. És akkor úgy van a 8. rész 1 pedig úgy kezdődik, hogy Isten pedig megemlékezett Noéról. És ez a megemlékezett szó az eredetiben általában állítólag ez egy ilyen aktív alak a héberben. Hogy lehet, hogy Noé elveszve érezte magát. Lehet, hogy Noé azt gondolta, hogy ez valami klassz dolog lesz, valami szép dolog lesz. 100 évig készült rá, lelkesen hozta nem tudom milyen fákat, a fiaival építette a bárkát. Aztán beszállt, Isten bezárta, 7 napig nem történt semmi. Utána, amik meg elkezdett történni, az meg egyáltalán nem volt szép, egyáltalán nem volt jó, egyáltalán nem volt olyan, amire azt gondolta lehet előtte, hogy ezt majd várom, mert ez egy izgalmas jó dolog lesz. Nem, ez valami borzalmas dolog volt. És azt írja az ige, hogy Isten pedig megemlékezett Noéról aktív alakban. És aztán pedig, amit látunk az egésznek a végén, hogy Noé, amikor kilép a bárkából, az első dolga az volt, hogy áldoz Istennek. És nagyon tetszik nekem ez, itt szemet szúrt, ugye a 6. részben is vettük, hogy vigyél be állatot, mindegyikből kettőt, és akkor itt a 7. részben meg itt kicsit részletezi, és itt azt mondja, hogy minden tiszta állatból hetet vigyél be, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt, hímet és nőstényt, az égi madarakat is hetet, hímet és nőstényt, hogy magvuk maradjon az egész föld színén. Érdekes, hogy a tiszta állatokat és a madarakból kellett hetet vinni, és gondolkoztam ezen, hogy miért pont hetet. Tehát, hogy ha valami páros szám lett volna, annak azért úgy van értelme. De hetet? És aztán beugrott, hogy hú, de a végén Noé meg kiszáll, és áldoz. És utána olvastam, és így tényleg össze is áll, 8. rész, 20. vers. Noé oltárt épített az Úrnak, és vett minden tiszta állatból, és minden tiszta madárból, és égő áldozatot mutatott be az oltáron. És ez annyira tetszett nekem, hogy bevitt plusz egy állatot Noé ezekből a fajtákból, mindegyikből plusz egyet, hogy aztán áldozatot tudjon bemutatni Istennek. Így eszembe jutott az a kép, amikor nem tudom, emberek, akik félnek a hajón, meg a repülőn is kiszállnak, akkor gyakorlatilag megcsókolják a földet, hogy de jó, hogy száraz földön vagyok, hogy Noé nem a földet csókolgatta, hanem az első dolga az volt, hogy oltárt épített az Úrnak, és áldozatot mutatott be. És megint azt látjuk, hogy Noé története a kegyelemnek egy hihetetlen példája. A kegyelem, amit meg nem érdemelt ajándékként lehetne definiálni, vagy igazságtalan jó indulatnak, ez a definíció is tetszik nekem, hogy ezt látjuk. Hogy Noé történetének az üzenete az, hogy Isten ítél. Isten megítél, Isten igazságos, Isten nem tűri el a bűnt. Sokszor beszélek erről, hogy a bűnt Isten nem azért tiltja, mert ez a happy, hanem mert a bűn tönkretesz téged és engem, és Isten ezt nem tűri el. Isten védi a gyengékeket, Isten védi az áldozatokat, és a bűn nem maradhat büntetés nélkül, igazságosan ítél. De hogy Isten emellett gondoskodik is, ezt is látjuk ebbe a történelme, hogy kegyelmet ad, meg nem érdemelt ajándékot, igazságtalan jóindulatot ad az embernek. És ugye ennek az egésznek a csúcsa az az, amikor Jézus ott van a kereszten, ugye tudjuk, az egész hitünk erre épül, hogy Isten azt mondja, hogy te vétkeztél, de a büntetést én magamra veszem. Ez mekkora ajándék, milyen nagy szeretetről tesz tanúbizonyságot. A második dolog, amit látunk Noé történetében, az az engedelmesség és a hűség. Hogy ez által jött a megmenekülés. Hogy volt egy ember, aki engedelmeskedett Istennek. Nyilván meggyőződésem, a Noé nemet volt volna, akkor Isten választott volna más, és megoldotta volna más, de hogy ez Noénak volt a lehetőség, hogy ő mondott igent Istennek, és ő engedelmeskedett, és azt mondja, igen, Uram, én megteszem azt, amit te akarsz. Emlékeztek, múlt alkalommal erről kicsit többet beszéltünk, hogy Isten megosztotta a tervét Noéval. Azért, mert Noénak az volt a szíve, hogy ő engedelmeskedik, bármi legyen Isten terve. Azt mondja, én megteszem azt, amit te kérsz tőlem. És ez Noénak volt a nagy lehetősége. Hóseás 6.6-ban van, hogy Isten engedelmességet vár, nem áldozatról. Hogy a kegyelem az nem arról szól, hogy akkor mi most élünk, mint Marci hevesen. Nem ez az elhívása az életünkben, hanem az, hogy adjuk oda neki magunkat. Hogy pont a kegyelem az arra tanít minket, hogy hagyjunk el minden istentelenséget és gonoszságot. Mert a bűn tönkretesz bennünket, és Isten nem erre teremtett, és nem erre hívott. És a harmadik dolog, amit látunk Noé történetében, én szerintem, az Istennek a védelme és a gondviselése. És nem tudom, hogy milyen élethelyzetben vagytok. Lehet, hogy benne vagytok a bárkaépítés szakaszában, és már 2 éve építitek a bárkát, és még hátra van 98 év, hogy felépüljön a bárka. Csak várj az Úrra, és bíz. Vagy lehet, hogy már beszálltál a bárkában, és az első 7 napban vagy, és nem történik semmi, és nem tudom, süt a nap, és meleg van, és büdösek az állatok, és nem tudom, egy kis ablak van csak fönt valahol a tetején. Hogy csak várj az Úrra, és bíz. De lehet, hogy épp az özönvíz közepén vagy, és éppen összecsapnak a hullámok, és éppen az egész, az tényleg úgy néz ki, mint a pokol körülötted minden. De hogy te csak várj az örökkévalóra, és bíz. És aztán az is lehet, hogy az özönvíz után vagy, ami egyébként megint csak nem egy szép történet lehetett. Tehát most gondoljatok erre, hogy a fák, Noé nem egy ilyen, nem tudom, egy trópusi szigetet látott meg, mikor kiszállt a bárkából, hanem egy csupasz, kietlen földet, nem tudom, nekem a Gyűrűk urából, hol lakik a gonosz, a Sauron, mindegy, az a Mordor földje, hogy nincsen fa, minden fekete az iszaptól, lehet, hogy döglött állatok és emberek maradványai vannak mindenfelé, tehát hogy ez nem volt egy szép sztori. De hogy te csak várj az Úrra is, és bíz. És aztán itt van a történetnek a vége, hogy Noé megmenekült, és az ő családja megmenekült, és az emberiség megmenekült Noén keresztül. És Isten adott kegyelmet, hogy újrainduljon az egész történet. És ez így van a mi napjainkban is, hogy minden nap Istennek a kegyelme megújul. És lehet, hogy éppen így néz ki az életed, mint ahogy Noé kiszállt a földön, de hogy Isten azt mondja, hogy nem, én itt vagyok, én szeretlek, én veled vagyok, és most újraindítjuk ezt az egészet. Nem érdekel, mi történt tegnap, nem érdekel, mi történt tavaly nyáron, hanem most egy új indul, most bontakozik ki, és el sem tudod képzelni, hogy ez az egész, ez milyen klassz lesz. És csak egy utolsó gondolat még a tudomány gondolatán, ez még eszembe jutott, ezt nem mondtam az előtt, de hogy ez is nagyon érdekes, hogy ugye Noé élet így az ősatja mindenkinek, és a genetika kutatók egyébként megállapították, hogy a gén, nem tudom, ahogy szaporodunk és sokasodunk, és a génekkel történik valami, ezt most csak így tudom nektek elmondani, azt elkezdték visszavezetni, és az is nagyon érdekes, hogy 4500 év körülire vezetik vissza, hogy valahol ott volt az ős atyánk és ős anyánk. Úgyhogy a tudomány nagyon sok helyen igazolja a globális özönvizet, én nekem ez a hitem és a meggyőződésem, hogy ez történt, és ez azért történt így, hogy mi ezt lássuk utólag sok ezer év távlatából, és hogy ez tényleg így történt, hogy a Biblia leírja, és hogy Istennek ez az üzenete mára, hogy igen, a bűn nincs rendben, igen, az nincs rendben, hogy istentelenül élünk, nem ezért, nem erre lettünk teremtve, de hogy Isten kegyelme és szeretete mindent fölül halad. És lehet, hogy egy nagy reset gombot kell nyomni az én életembe is, vagy a ti életetekbe, és Isten le akar mindent radírozni, de egy új dolog épül föl, egy új kegyelem, egy új szeretet, egy új nap virrad, hogy így mondjam, egy új dolog kezdődik. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked, hogy te ilyen Isten vagy, akinek minden nap megújul a kegyelmed, hogy aki körbeveszel bennünket a te szeretetedre, akire mindig számíthatunk, bármi is történik körülöttünk, bármilyen viharokon menjen is át éppen az életünk, bármi is legyen, te mindig velünk vagy. Te vagy az, aki ott vagy velünk a bárkában, aki behívsz minket, aki bezárod az ajtót, aki végig gondoskodsz rólunk. És igen, Uram, olyan könnyű a vízre nézni, mint ahogy Péter nézett a habokra, vagy ahogy Noé kinézhetett az ablakon és aggódott, és olyan könnyű aggódni és félni. Tényleg olyan picik és törékenyek vagyunk, nem csak a testünkben, de a lelkünkben is. De annyira jó, hogy te velünk vagy, és hogy te azt mondtad, hogy te soha nem hagysz el bennünket, hogy te bennünk élsz, és hogy benned megvan minden, amire szükségünk van. Ezt köszönjük neked, és csak arra kérlek, Uram, hogy segíts, hogy élhessük ezt az életet. Segíts, Uram, hogy mi ne legyünk az akadálya annak, hogy az újjászületésnek az teljes életét élhessük te benned. Kérlek, Uram, hogy töltsd be bennünket a te szellemeddel. Kérlek, Uram, hogy formálj bennünket, a gondolatainkat, a vágyainkat, az elképzelésünket a saját életünkről. Kérlek, Uram, hogy avasd be bennünket a te tervedbe, de adjál nekünk olyan szívet, aki azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, itt vagyok, engem hív, hogy cselekedjem a te akaratodat. Segíts, Uram, hogy az életünk a helyén legyen. Köszönjük azt, hogy nem tudjuk elszúrni, hogy örök életünk van, hogy ebből nem tudunk kiesni soha. De annál több, annyival több van a veled való életben, attól, hogy arról sem maradjunk le, Jézus, te kegyelmedből. Amen. Amen.